Kedves hallgatóink, Kirer Imre atya nagybőjti lelki gyakorlatának második részét hallhatják, melynek címe a bűnbánat folyamat.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. A bűnbánat folyamat. Az Úr Jézus szereti és meg akarja menteni a bűnös embert. Közöttük vagyunk magunk is. Erre a megmentő szeretetre pedig bűnbánattal válaszolhatunk méltó módon. Nézzük a tékozló fiú történetét. A tékozló fiú arcátlan módon még apja életében követelte az örökségét. Elment, eltékozolta a vagyont és nyomorúságra jutott. Előbb dolgoznia kellett, de még ez sem adott számára megélhetést. A korgó gyomor ébresztette rá a korábbi jó sorsára. Ekkor határozta el, hogy hazamegy és bocsánatot kér. Cinikusan azt is mondhatnánk, hogy most is az arcátlan viselkedése mutatkozik meg, és visszakérezkedik a jó sorsába, mert a gyomra érdekli. Na de ez nem így van, hiszen vállalja a megalázkodást, a hazatérés fáradalmait is, belátva és elismerve a maga oktalan, sőt kegyetlen döntését, ami ezt a kétségbejtő helyzetet okozta számára. Nem lehet könnyű ez a visszatérés, hiszen útközben sem volt élelme. Milyen sok koldulás, a megalázások és megvető megjegyzések elviselése sújtotta őt, míg végre hazaért. És még nem is tudta biztosan, hogy mi fogadja őt otthon. Bizony, a moslékos vájútól az atya öleléseig hosszú utat kellett megtennie lelkileg is, és bőven volt alkalma elgondolkodni viselkedésén. Hát ilyen vagyok én. A belátástól az önmaga megismerése vezette őt odáig, hogy ki tudja mondani, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. A szenvedések és megaláztatások lehántották róla a gőgös önhitséget és az önállóság szabadságának képzelt nagyszerűségét. Végigment egy folyamaton, a hazafelé út lépéseivel arányban. Megérlelődött benne az igazi bánat, az atya szeretetére és gondoskodására való vágyakozás. Mindehhez a szenvedés sorsának rosszra fordulása segítette őt. Lám, a szenvedés jótékony hatása, ha az ember józanul tudja értékelni az eseményeket. Nem szembefordítja Istennel, mert a hitét nem veszítette el. Csak a könnyelmű élet csábítása ejtette rabul, és ezt tudja belátni, éppen ez lett számára az igazi bánat kegyelmének forrása. Vajon mindenkinek szüksége van a komoly bánathoz, ilyen szenvedésekre és megaláztatásokra? Egyáltalán nem. Inkább csak azoknak, akiket nagyon magával ragad és elbűvöl az e világ fölkínált öröme. Mi nem hagytuk el Isten atyai házát, persze tudjuk, nem vagyunk tökéletesek, hát éppen ezért szeretnénk húsvétra lélekben igazán megújulni és úgy fölkészülni. Milyen legyen hát akkor a bánatunk? Azt hiszem, előbb azt nézzük meg, hogy milyen ne legyen. Ne legyen ószövetségi. A választott néppel való szövetségben Isten törvényeket adott népének. Ezekről Mózes világosan megmondta a népnek, ha megtartják Isten parancsait, életet nyernek, de ha vétenek ellene, az halált hoz rájuk. Amit tehát Isten elsődlegesen elvárt a népétől, az a parancsok megtartása. Végül is ez nem valami lehetetlen dolog, nem mondható, hogy emberfeletti erőfeszítést kívánt volna a zsidóktól. Ennek ellenére a törvények megtartása egyre silányabb lett közöttük. Külsőleg ugyan tartották az előírásokat, de egyre kevésbé gondoltak magára, Istenre. Az engedelmességük nem a szeretetük kifejezése volt már, hanem csak Isten akaratához való idomulás, de az is egyre kényszeredettebben. Valójában teher volt számukra az engedelmesség. Ezen próbáltak a népvezetői úgy segíteni, hogy igyekeztek egyre pontosabban meghatározni, mi tartozik a parancsok kívánalmaihoz. Ez ugyanakkor a kibújás és a kiskapuk lehetőségét is bővítette. Ahogyan szaporodtak a magyarázatok, úgy szűkültek ugyanakkor a parancs megtartásának lehetőségei, mert egyre több előírásra kellett figyelni. A végén már el is vesztek a sok előírás között, és még ha lett is volna bennük engedelmességre vagy jó akaratra való készség, már nem látták a fától az erdőt. Ezért állapítja meg az Úr Jézus az írástudókról: elviselhetetlen nehéz terhet róttok az emberekre, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet. Sokan pedig ma is úgy gondolják, hogy az Isten iránti szeretet elsősorban, sőt, kizárólagosan a parancsok megtartásában merül ki. Így számukra is nehéz teher mindez. Ezért van aztán, hogy vagy állandó bűntudatban élnek, és nem mernek Isten elé járulni, vagy félresöprik a törvényeket, és élik a maguk életét. Úgy vélik, Isten parancsai elveszítik az emberi élet ízét, és boldogság helyett taposó malommá változtatják az életet, kizárva minden örömöt. Hát pontosan ezek miatt hangsúlyozta az Úr Jézus, hogy Isten nagyon szeret bennünket. Ő maga pedig a maga gyöngéd szeretetével igazolja ezt, hiszen mindenkin segít, és senkit sem utasít el. De azt is megmondja az Úr, hogy ne legyen szolgai a bánatunk. A szolga nem tudja, mit tesz az Ura, figyelmeztet. Éppen ezért a szolga, csak a szó, a parancs vezetésére hagyatkozik. Az engedelmességében ez utasítja őt. Ha figyelmetlen, vagy éppen hanyag, megérdemli a büntetést, bár nem vádolhatna ilyenkor senki más, csak önmagát, mégis harag és indulat támad a szívében bánat helyett. Lehet, hogy indulatát leplezi, és szavaival fogadkozik, hogy igen, jobban fog figyelni legközelebb, pontosabban megtenni mindent. Ez mégiscsak külsőséges fogadkozás, és nem szívből jövő igyekezet. Hát nem így vagyunk magunk is, amikor a Szent Gyónájban elmondjuk a bánatimát. Sokkal jobban figyelünk arra, hogy a szöveget el ne tévesszük, mint arra, hogy a szónak valóban helyt álljunk. És aztán a bánatunk ne legyen felületes. Legtöbbször könnyen túltesszük magunkat a hibáinkon, bűneinken. Ha nem látjuk külső kárát, úgy gondoljuk, hogy nem is ért bennünket semmi veszteség. Helytelenül tettünk ugyan, de majd legközelebb jobban igyekszünk, és akkor már nem lesz gond. Kicsit hasonlít ez, amikor egy sportoló vagy egy csapat a vereségét azzal magyarázza, hogy fejben nem volt ott. Hát hol járhatott az esze a versenyzés közben, ha nem a versenyen, vagy csak a fizetésért lépett pályára, nem a győzelemért? Számomra mindig érthetetlen az ilyen magyarázkodás védekezés. Pontosan így érthetetlen az a könnyelműség is, amivel átlépünk a bűneinken, hibáinkon, mert majd lesz egy legközelebb is. Az ilyen gondolkodásból legközelebb is csak botlás származhat. Hát akkor végül is milyen legyen a bánatunk? A bánat legyen egy folyamat. Ennek a folyamatnak pedig a kezdete is, meg a vége is a szeretet. Nem kell a tékozló fiú példájára a moslékos vájútól elindulnunk, de mindenképpen ott kell állnunk az Atya előtt, akire szégyent hoztunk, és akinek a jóságát elpazaroltuk. A bánat kiindulása legyen az, hogy nem ezt a viselkedést érdemelte tőlünk Isten, aki végtelenül és mindig szeret minket. Megbízott bennünk, odaadta a vagyonát, a szeretetét, amivel nem csak rosszul gazdálkodtunk, hanem elsikkasztottuk, önzően magunkra fordítottuk. Nem gazdagodásra fordítottuk, hanem föléltük és semmiségekre pazaroltuk. Ha belegondolunk abba, hogy az ilyen vétek a világban milyen következményekkel jár, akkor bizony igazán megérthetjük, hogy milyen következményei vannak a bűneinknek. Valóban az ilyen felelőtlenség után már nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezz. Kérdezhetnénk, ha külső szemlélők lennénk, hogy akkor honnan is van bátorságunk mégis az Isten szín elé állni ezzel a bűnvallomással. Ez azonban nem a bátorság kérdése, hanem ennek az éhség és a megbékélés vágya az igazi mozgatója. Éhség Isten szeretetére, a megbékélés a háborgó lelkismeretünkkel. Mennyire eltévesztettem az utat a végső célom felé. A bánat tehát szeretetből induljon ki, és abba a szeretetbe torkoljon, hogy végül is szeretném magamhoz ölelni jóságos és irgalmas atyámat. Na de pont ekkor kell rádöbbennem, hogy ez az ölelés lehetetlen, hiszen tele vagyok tüskékkel, tövisekkel, mint aki egy tövis bokorba forgatta meg magát. Csupa belém akadt tövis az, ami meredezik a ruhámból. Nem borulhatok senki keblére addig, amíg ki nem szedegetem ezeket a belém horgasodott tüskéket és töviseket, hogy aztán képes legyek a szeretetre. Fel kell tehát frissítenem a megszokottá vált, elmormolt imából álló bánatomat, hogy a kimondott szavak mögött személy álljon, aki vállalja is a szavakat. Nem pusztán arról van tehát szó, hogy megszabaduljak a bűneimtől, nem csupán valami felszabadulást kell keresnem a bánatban, hanem valódi változásra kell felkészülnöm. Isten, aki miatt a szentgyónásra készülök, igazi és élő személy legyen számomra, olyan valaki, akit meg akarok engesztelni. Ezért hát a bánatom nem lehet könyvből kiolvasott felsorolás, hanem valóban a szívemből kell merítenem, bár ugyan iszapos víz az, amiben ázalékok uszkálnak, és ami undorral tölthet el, de ha Isten elé tárom, akinek van hatalma, hogy iható és üdítő vízzé tisztítsa, akkor felfrissülhetek, sőt életet is kaphatok. Csak így mondhatom ki igaz módon és őszintén, Istenem, teljes szívemből bánom minden bűnömet. Amen.
Kirer Imre atya nagybőti lelki gyakorlatának második részét hallhatták.